Ilyenkor ige hirdetésre készülvén két könyvet mindenképpen a kezembe szoktam fogni. Az egyik az a Biblia, a másik az pedig egy olyan könyv, az a cím, hogy Hiszek az ige hirdetésben. Ennek egy bekezdése arról szól, hogy miért jó, hogyha laikus ige hirdetők is szolgálnak a gyülekezetben. Ez általában megnyugtat. Egyrészt, másrészt meg lendületet ad így a készülés folyamán. A mai mottója az ige hirdetésnek, vagy címe, az a jó munkához idő kell, és tudjátok, van a folytatás is, szokták hozzárakni a lassúhoz, meg még több. Biztos mindnyáján találkoztatok ezzel a szólásmondással a saját bőrötökön, tapasztaltátok ezt meg, vagy az egyik oldalról, hogy vártatok, vagy a másik oldalról, hogy várattatok valakit. Nekem nemrég volt ilyen élményem, amikor márciusban megrendeltem egy gyerekágyat egy nagyon kedves törökbálinti ismerősömtől. Azt mondta, hogy két-három hét kipörgeti a műhelyből, és hozzá és szereli. Egészen decemberig kellett várni, amire az utolsó csavart behajtotta Albin barátom az ágyba a helyszínen. Őről a két dolgot lehet tudni. Egyrészt, hogy két dolgot tudnak törökbányton, nagyon jól dolgozik, és nagyon lassan. Türelem kell hozzá, de ezt bekalkuláltam. De nehéz volt attól függetlenül kivárni a gyerekeknek is. Egy biztos, hogy szeretünk mindent megkapni minél hamarabb, így a mai világban. Van egy saját ütemezésünk, amihez szeretünk ragaszkodni, de sokszor felborul, és általában nem hamarabb történnek meg a dolgok, hanem később történnek meg a dolgok. És egyre szűkebb határidők vannak, egyre gyorsabban kell minden. Nekem is van, hogy fölhívtak, hogy csütörtökön, hogy hétfőre, nem tudom, 3000 szatyrot 2-3 színnel nyomjak le. Hát mondom, lehetetlenség, ezt nem lehet megcsinálni. Én nem vagyok rá képes legalábbis. Valahol megcsinálták. És ezzel összefüggésben pedig, hogy minél kisebb erő, minél kevesebb energia ráfordítással tudjuk elérni ezeket a dolgokat minél gyorsabban. Lehetőleg otthonról és fotelból ülve. És ugye az Attila gondolatát folytatva tovább, hogy felgyorsult a világunk. A gyors receptek vannak, ugye 5 perc alatt üssünk össze valamit, instant kávé, instant ételek, turbó diéta, ha már jó sokat ettünk, ittünk, különböző 10 napos, 5-6-7 napos kihívások, villámangol, intenzív kurzus, és mindeközben mindezt minél kevesebb áldozattal kapjuk meg. Ugye már a fogorvosnál is el lehet aludni altatásos formában egy fúrást. A receptek azok minél olcsóbbak legyenek, vagy fájdalommentes lézerkezelés, amik önmagukban nagyon jó dolgok, de mégis hatással van a lelki életünkre is, vagy az Isten képünkre is hatással lehet. Hogy mennyire felgyorsult a világ, csak egy képet szeretnék mutatni, amiben van 3 kép is. Még egy jobbra. Az a felső, az a első világháborúban a hírvívő kutya. Az vitte az információt egyik egységtől a másikhoz. Ez az alsó kép, az egy 1 megabájtos floppy, amint éppen egy targoncával rakják fel. Ugye ez már 8 gigabájtos floppy, és ott az a kis kép ott jobb alsó sarokban, az a navigációs rendszernek az elődje. Ha valaki elakadt, akkor fölhívta ezt a központot, ott térképen próbálták beazonosítani, hogy ki hol van, és hogy merre kell neki mennie. Ugye ehhez képest most már minden sokkal gyorsabb, minden sokkal kisebb, és minden sokkal egyszerűbb. Ennek van hatása, lehet hatása a lelki életünkre is, függetlenül attól, hogy Jézus Krisztus része az életünknek, vagy pedig nem része az életünknek. És ez a hatás, ami ér minket, ez ahogy így néztem az igét, ez ellenhatása Isten munkájának. Azt gondoljuk, hogy ha egy könyvet elolvasunk, vagy elmegyünk egy lelki kurzusra, vagy egy konferenciára, vagy egy jót beszélgetünk, valami jó kis gyorsan oldódó gondolattal elindítom a napomat, akkor fejlődtem egy nagyot, ugrottam egy lépést. És vagy úgy elméletben nagyon-nagyon jók tudunk lenni. Szellemi síkon mindent megoldunk, nagyon ott vagyunk lélekben, gondolatban. Vagy csak szimplán néhány küzdelem után megállunk. Tettünk néhány lépést, és akkor úgy gondoljuk, hogy megérkeztünk. És mindenkiről tudom, hogy mit kéne csinálnia, de magamhoz már nincs erőm, hogy én is változtassak magamon, vagy hogy én nekem mit kéne másképpen csinálnom. Nem vállom fel a nehézségeket, nehéz felvállalni a kényelmetlenséget, a munkát, a lemondást, vagy a hosszú időt, ezt sugallja a világ. A középkori társadalomnak például semmi problémája nem volt Istennek az ítéletével, vagy a Isten elkölcsi norma rendszerével, be is építették a világukba. De most pont ezzel van a legnagyobb gondja a mai társadalomnak, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzák az embert, hogyha találkozik az ítélettel, vagy hogyha valakihez igazítani kell az életét. Korlátozza ugye a nagy szabadságot, a kényelmet, és egy ilyen nem túl jó dolog lesz, hogy ha a világ Istenre tekint, nem tud jól reagálni rá, vagy bennünk is. Mert hogy ára van a lemondásnak. De persze a szeretettel semmi gond, az jöhet csőstől, meg a kegyeskedés, meg ilyenek, az rendben van. Na, hát ezután a kis bevezető után szeretném megnézni az igénket, felolvasni, tovább lépni. Az 1 Krónikák 11:1-3, ez három igevers, és hív minket arra, hogy egy kicsit átgondoljuk, hogy is van ez a Bibliában. Hát ezután egész Izrael összegyűlt Dávidhoz Hebronba, és ezt mondta: nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt, és azt mondta neked Istened az Úr, te leszel népemnek Izraelnek a fejedelme. Megjelentek tehát Izrael vénei a király előtt Hebronban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává, ahogyan kijelentette Sámuel az Úr által. Hát ugye ez csak három vers, amit itt olvasunk, de ebben a három versben benne van Dávidnak az előtte lévő 36-7-8 éve. Ez nem egy váratlan dolog, ami történt Dáviddal. Nem hirtelen az ölébe pottyant, hogy ő lett Izraelnek a királya. Ez ugyan a koronázásnak a pillanata, de mégis nagyon sok minden benne van, és inkább a múltról szól ez a három igevers, ahogy én néztem és tanulmányoztam. Onnantól fogva, hogy fölkente Sámuel próféta Dávidot, kb. 23 évesztendő telt el, amíg Isten formálta ott mind lélekben, mind pedig hát fizikálisan is, nem csak a lelkét formálta. Dávid az életútja során folyamatosan fejlődött és változott a jelleme, és ugye a jellemünk az a személyiségünknek a magja, amiatt teszünk dolgokat, hogy milyen a jellemünk. És ugye hát, mint tudjuk, a jó munkához idő kell, és az Új Szövetségben van egy fontos igevers erről a bizonyos munkáról, hogy mi az, ami zajlott bennünk, illetve ami szerintem Dávidban is zajlott, és a mi életünkben zajlik. Ez a Filippi 1:6-ban olvasható. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Az eredeti szava, ahogy néztem, ennek a jó munkának, az agathos, és annak van egy kicsit több tartalma is, nem csak ennyi, hogy jó munka. Hogyha jó munkára gondolunk, az egy tényleg olyan jó dolog. Ott leülünk, el vagyunk, nem sürget semmi, kényelmesen érezzük magunkat. De ennek van olyan jelentése is, hogy ez egy hasznos munka. Ez egy üdvös munka, egy tiszteletre méltó munka, egy kitüntető munka. Tehát ez már úgy a nyilvánosság elé kerül, ez a munka, ennek már úgy van célja, valahova mutat. nem csak úgy magunkban, magunkért zajlik ez a munka. És ezt azért árnyalom, mert hogyha Dávidnak az életét is megnézzük, hogy milyen munka zajlott benne le Isten által, az nem biztos, hogy csak és kizárólag egy ilyen jó és kényelmes munka, amíg eljutott erre a pontra, amikor is megkoronázták. Ez a vers, ez ki van vetítve. Egyet. Tehát, hogy Isten ebben a versben és a Filippi levélben, ahogy olvastam, olyannak lát minket olyannak, amilyennek teremtett, és nem csak olyannak, amilyennek vagyunk. Tehát mi látjuk minket valamilyennek, de Isten egy kicsit másnak lát minket, hiszen egy munkát végez bennünk. És ez a jellemünknek a fejlődése, amivel egy élethosszig tartó folyamat, ugye angol ezt úgy mondja, hogy lifelong learning, a magyar talán a jópap holtig tanul nevezettű kifejezést mondja erre a folyamatra. És ugye a másik folyamat, ha nem épülünk, akkor, és ha a világnak a hatását nézzük, az inkább deformálódik a jellemünk, vagy a személyiségünk, hogyha ha arra hagyatkozunk és hagyjuk. A másik fontos üzenet ennek az igének, hogy ezt mi magunk nem tudjuk elvégezni, ezt Isten csinálja, ezt a munkát bennünk. Dávidon is láttuk, hogy milyen bűnös ember volt, mennyi mindent nem tudott megbirkózni. Tehát ha ő saját magán végzi el a műtétet, akkor az nem fog működni. Krisztus az, aki végzi bennünk ezt a munkát, ezt a folyamatot. Egyel, ha visszalépünk. Tehát, hogy ebből a három versből megtudjuk, hogy Izrael törzsei önként jönnek Dávidhoz Hebronba. Megtudjuk, hogy az ő családjukból származik, hogy felajánlják, hogy legyen a királyuk. Aztán Dávid tetteit is ismerik, sőt, ismerik Istennek a kijelentését. Azt is tudjuk, hogy Dávid ezt elfogadta. És hát pont, hogy az utolsó versben meg azt látjuk, hogy pontosan az történik, amit Isten 23 évvel ezelőtt megmondott, vagy kinyilatkoztatott, az történik Dávid életében, és Izraelnek az életében is. És ez egy hatalmas dolog Dávidnak és Izraelnek az életében, ugyancsak három vers. Egy kicsit később kiderül ez, hogy mekkora dolog. Ugye egyrészt egy 37 éves fiatalemberről van szó, Izrael vénei, Izrael törzseinek a vénei jönnek hozzá, és ajánlják föl, vagy szeretnék elfogadni az ő pásztorlását, az ő uralkodását rajtuk. Ez egyébként egy háromnapos ünnepség volt, ami itt zajlott. És kiszámoltam, a későbbiekben van róla szó, hogy ez mekkora ünnepség is volt. Olyan hozzávetőlegesen 350 ezer katona volt jelen talpig díszben és fegyverben. És hozzájuk még, szintén csak hozzávetőlegesen, de 100 ezernél több ember is még ott volt, akik nem akartak lemaradni erről a pillanatról, ami történt Dávidnak és Izraelnek az életében. És mindjárt azért jöttek, hogy valamit meglássanak ebből a ceremóniából, meglássanak valamit Dávidból, Istennek a munkájából. Nyilvánvalóvá vált, hogy ami ott annó kijelentetett, az most bekövetkezett. És egy friss régészeti kutatás is ehhez az időhöz kapcsolódik, nemrég olvastam. Ugye ezután ment Jeruzsálembe Dávid, és azt olvassuk néhány verssel később, hogy Jeruzsálem fellegvárát elfoglalta, illetve egy bizonyos csatornáról is szó van. És ezt most találták meg, ezt a csatornát, ez eddig nem volt így nyilvános, vagy nem tudták, hogy a Bibliának ez a része, ez tényleg ott van. Van sok kutató, aki tudós, akik szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Bibliát el lehet fogadni, mint egy megbízható forrás, amiből meg tudjuk a múltunkat ismerni. De vannak egyre újabb ilyen kutatások, vagy régészeti ásatások, feltárások, amik bebizonyítják, hogy az igére lehet támaszkodni úgy, mint valamiféle kalauz. Meg lehet bőle ismerni a múltat is, akár azt is, hogy hol kell ásni. Sőt, én azt mondom, hogy az egész világot meg lehet belőle ismerni, hiszen ez Istennek a szava, amit kijelentett hozzánk, felénk. Na hát azért ez egy csodaszép pillanat, nem? Amiben Dávid benne van. Melyünk nem csatlakozna be egy ilyenbe koronázás több százezer ember? Ugye akkor Hebron is egy, nem tudom, néhány ezer fős város lehetett. Szóval úgy tömegeiben egy óriási dolog volt ott. Siker, pompa, dicsőség, minden ott volt ebben az egy pillanatban. De úgy érzem, hogy ez a három ige, ez kicsit hív minket arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk Dávid életére, hogy hogyan is jutott el idáig. Mi is az, ami benne volt ebben a csomagban. És azért is hív, mert azt gondolom, hogy van üzenete most is ennek az útnak, amit Dávid végig járt, illetve amit Isten elvégzett Dávidban. Szóval egy nagyon-nagyon gyors életutat szeretnék felvázolni, csak szinte felsorolás jelleggel, hogy Dáviddal mi történt. Kapcsolsz egyet, köszönöm. Még egyet. Ami egyébként ebben a három versben is benne van. Ugye azt mondják, hogy a csontunk és a húsunk, vagy tehát tudjuk azt, hogy honnan származik Dávid, hogy Izraelből származik, a családfáig megyünk vissza. Azt is tudjuk, hogy egy pásztor volt még a felkenése előtt, és nagyon bátor volt, hiszen medvével, vagy akár oroszlánnal is megbirkózott. Aztán ugye ott van az a bizonyos felkenés is az igében, amikor először találkozik Istennek a tervével. Amikor valami nagyobb összefüggésben látja az ő életét, valami értelmet nyer az életében. Hiszem, hogy nekünk is van egy ilyen összefüggése az életünknek, ami valami nagyobb, mint amit mi látunk és mi gondolunk. De jó, ha meglátjuk, és jó, hogyha tudjuk, hogy mi az. Aztán ugye rögtön a felkínés után nem sokkal jön ez a Góliát nevezetű harcos, akit a bátorságával és a hitével győz le. Azért, mert azt az Istent káromolta, akiben ő nagyon hitt, és akivel találkozott nem is olyan régen. Aztán azt is látjuk, hogy tudjuk róla, hogy Jónatánnal barátságot kötött. Ez csak azért fontos, mert el sem jutott volna idáig Dávid, ha nincs ez a bizonyos szövetség. Lehet, hogy előtte nem is volt neki barátja ott a pusztában, vagy a családjában volt, csak a legkisebb gyerek. Az első alkalom, amikor megtapasztalt valamit abból, hogy Isten más embereket is használ, és szövetségeseket ad. Aztán azt is tudjuk, ugye ez is benne van ebben az előző néhány igében, hogy egy sikeres hadvezér volt, ő vezette Izraelt ki, ő vezette vissza. Ugye ez lett a veszte neki egy kicsit, túl sikeres hadvezér volt. De hát itt elkezdte használni az erényeit, az ajándékait, hogy valójában milyen ember is lehetett Dávid. Aztán ugye ez a karrier, ez folytatódik, hiszen a királynak a vője lesz. Beházasodik a királyi családba. Ugye bekerül a királyi udvarba is, még itt előtte. Látja, hogy működik egy királyság. Biztos látja, hogy mi az, ami nem működik, mi az, ami nem jó, és mi az, ami működik. Isten egy olyan helyzetbe tette, ami egy fontos dolog volt neki a későbbi életében. Aztán ez a nagy karrier ugye vége szakad, vagy megtörik azáltal, hogy féltékeny rá a király, és üldözött lesz. El kell mennie az udvarból, mindent hátra kell hagynia neki. Ekkor kezdődnek a próbák az életében, amikor hazugságokon keresztül éli túl azt az időszakot, vagy ezt alkalmazza, ami ott volt, amivel szembe találkozott, akár a papoknál, akár amikor őrültnek tette magát. Aztán vannak a barlangos történetek Dávid életében, amikor teljesen elszigetelten és félelemben húzódik meg a barlangban, és olyan dolgokat tesz, amik nem jönnek ki a helyzetéből, amikor elkezd embereket vezetni, elkezd türelmes lenni emberekhez, miközben halálfélelme van. és meghagyja a királynak az életét is. Ez is az egyik történet volt. Annak ellenére, hogy megtehette volna, hogy az üldözőjének elveszi az életét. Aztán ugye azt is tudjuk, hogy Dávid elment a filiszteusokhoz, és ott élt velük. Egy igazi határátlépés volt, egy diszidálás volt. Úgy a Samária, vagy nem tudom. Tehát, hogy pont oda ment, akik a legnagyobb ellenségeik voltak, és mégis közöttük élt, velük evett, ivott, velük harcolt, vagy hát az ő vezetésük alatt harcolt, és így támogatta Izraelt. Aztán ugye Saul meghal. Meghal a király, és ekkor már valami kezd körvonalazódni, hiszen Júdában király volt eddig is, 7 éven keresztül, most lett a többi törzsnek is a királya. De Saul halálával nem egy örömünnepet ül, hanem tudja azt, hogy ki volt valóban Saul. A megfelelő tisztelettel állt hozzá az ő halálához, és az ő életéhez is egyébként. Ugye egy testvérháború kezdődik el ebben a 7 évben, és ott van egy Abner nevezető ember, én nagyon kicsit szeretnék megállni. Előtte iszok is. Szóval van ez az Abner. Ez végig kísérte az életét Dávidnak, ez a jó ember. Ő volt az, aki bevitte a királyi palotába, és ez az Abner a Saulnak volt az embere, a katonai vezetője. És ez az Abner volt az, aki őt mindig üldözte ezekben az üldöztetéses időszakban is, és hát meg akarta ölni Dávidot. Mégis, amikor eljött az idő, és Abner szövetséget akart kötni vele, ugye Izrael törzsei szolgálta Abner, onnantól, hogy meghalt Saul, ő pedig Júdában volt Dávid. Felismerte Abnerban a tehetséget, meg felismerte benne Istent. Még akkor is, amikor ugye a tehetség ellene irányult, hiszen őt akarta megölni, nagyon sok kellemetlen percet és üldözést köszönhetett Abnernak. Nagyon sok veszteséget köszönhetett neki, de felismerte azt, hogy a szakmájában, a hadviselésben egy különleges képességekkel rendelkező ember volt ez az Abner, és hogy páratlan hűsége volt, hiszen folyamatosan a Sault Isten felkentjént szolgálta. Rossz oldalon volt, de mégis tisztelte és szerette, hát nem tudom, hogy szerette, de a cselekedetéből azt látom, hogy tisztelte és elismerte ezt, amit tett. Amikor meghalt, Dávidnak az egyik szolgálója ölte meg, mert féltékeny volt erre az Abnerra, hogy miért akar vele szövetséget kötni Dávid. Amit látunk a cselekedetében, az alázat. A megfelelő tisztelettel eltemette. Zsákruhába öltözött, sírt, böjtölt, sőt, gyászdalt is szerzett neki. És erre mondták azt az Izrael vezetői is, hogy hát ez az ember, ez kell nekünk. Annak ellenére, hogy mit tett vele, hogy nem voltak jóban, annak ellenére tisztelte őt. Biztos nekünk is vannak ellenségeink, vagy olyan embereket kevésbé szeretünk, de Isten ott van az ő életükben is. És látszódott, hogy Isten felhasználta ezt abban, hogy Dávid elérje a célját, hogy ő legyen a király. Felhasználta benne Abnert, és azt is, hogy tisztelte őt. Szóval ez volt a vége ennek a nagyon rövid áttekintésnek, hogy mik történtek így kicsit önkényesen, amiket kiragadtam Dávidnak az életében eddig. És nézzük meg, hogy mi ez a, lépünk egyet, hogy mi ez, hogyha egy kicsikét a mostani világba átraknánk, hogy mik történhetnek velünk, vagy mi történt volna Dáviddal. Ugye egy bátorságot igénylő konfliktusnak a megoldása volt, kinevezés egy magas pozícióba, aztán ugye bukás is a magas pozícióból, barátságkötés, szövetségkötés, munkahely elvesztése, egyéb veszteségek, amik az üldözéssel jártak, vagy járhatnak az életünkben, ugye diszidálás, házasság, a házastársat elvesztette, sokáig nem tud vele lenni, testvérháború, hátbatámadás, csalódás, megbocsátás, testvérháború kapcsán ilyen családi intrika. Tehát mindezek ilyen formában itt is jelen vannak. De azt tudjuk, vagy azt látjuk, hogy Isten minden élethelyzetben ott volt és jelen volt. Az igében is ezt olvassuk, hogy soha nem hagy el minket. Minden pillanatban ott van velünk, és minden pillanatban számíthatunk rá. És ezekbe a pillanatokba bele is kell kerülnünk. Ezen keresztül tudja elvégezni bennünk Isten ezt a bizonyos jó munkát, és ezen keresztül ismerjük meg magunkat, ami még fontosabb, Dávid is ezen keresztül ismerte meg Istent, Istennek a működését, a kegyelmét, a szeretetét. Az egyik Zsoltárban olyan egy pár megszólítást csak írtam, hogy Dávid mit mondott Istenre? Egy erősségem, váram, megmentőm, Istenem, kősziklám, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram. Ezekben a helyzetekben tudta igazán megismerni Dávid, hogy milyen is Isten, amikor a bőrén tapasztalta. Most egy kis rövid vélemény, nem egy ilyen dogmatikus dolog. Tehát, hogy nem, amit láttam Dávid életéből, hogy nem választhatjuk kettét az életünket, egy fizikai és lelki területre. Nem választhatjuk ketté a világot sem. Isten egy világot teremtett. És Dávidnak nekem tetszett az, hogy szisztematikusan átlépte a határokat. Egyszerre volt jelen a szentségben is, vagy a profánban, amilyen világi dolgok voltak. Hiszen ott élt a filiszteusok között, velük harcolt. Vagy menekülként ott volt a templomban, ahol még hazudott is. Harc közben imádkozott Istenhez a helyzetekben, és Isten vezette őt ezekkel a válaszokkal, hogy mit kell neki tennie. Élte az életét hibákkal és bűnökkel, de azt arra ment, amerre mennie kellett, és nem vonult ki a világból. Begubbasztatott volna egy barlangba, és majd akkor megvárom, hogy Isten királyát tegyen, de nem ezt tette. Most az ökumenikus ima héten volt ugye a samáriai asszonynak a története, hogy Jézusnak át kellett menni Samárián, hogy nekünk is át kell menni Samárián ahhoz, hogy Isten tervébe bele tudjunk lépni. Vannak ilyen dolgok. Ha csak a szentségben vagyunk, és csak jókat, nagyon jó gondolkozunk, vagy csak templomba járunk, meg szolgálatokba vagyunk benne, az kevés. Ha csak erre összpontosítunk, vagy ha csak a profánba vagyunk a világban, és nem ismerjük Istent, nem ismerjük Krisztust, az szintén csak féloldalas. Valahogy össze kell a kettőt rakni. Tehát Dávid élte az életét, azt, amit Isten adott neki. Mi is azt az életet éljük-e, amit kaptunk Istentől? Ismerjük-e az életet Istenben, amit ezt az utat, ezt a jó munkát, amit ki tud bennünk formálni Isten? Dávid ugye nem egy váljunk gyorsan jó királlyá kurzusra iratkozott be, engem se, én úgy érzem, én se ilyen kurzuson vagyok. Nem az volt, hogy kereste a vallásos élményeket, megizzadt azért, hogy Krisztusi jelleme legyen. Türelme volt hozzá, hogy Krisztusi jelleme legyen. Nem ugrott át lépcsőket, hogy legyen belőle valaki, azt is megtehette volna. Nem olyan ígéretekre alapozott, hogy ha Istenre bízzuk az életünket, akkor nem lesz semmi gondunk, akkor gazdagok leszünk, meggyógyulunk. Messziről elkerülnek a tragédiák, vagy a munkahelyi konfliktusok, a mélypontok, vagy az elvetettség. Hát ugye nem lenne nehéz ilyen könyvet leemelni a könyves polcról, ami erről szól, és keresztény könyves polcokról sem, könyvesboltokban. De ahogy az elején is kezdtem, én azt gondolom, hogy ez a korszellemre reagál, amikor így éljük meg, vagy így látjuk az utunkat Istenben. és hogy minél gyorsabban érjük el azt, amit szeretnénk, és lehetőleg minél olcsóbban, minél kevesebb alázattal, vagy minél kevesebb ráfordítással. És én azt láttam, hogy ebből a Dávid történetből, vagy ami nekem nagyon tanulságos volt, hogy az evangéliumot nem szabad a korszellemhez igazítanunk, Istennek az üzenetét. Látnunk kell benne, hogy nem vehetjük ki a teljes történetből néhány dolgot. Nemrég tavaly beszélgettem egy lelkipásztorral, aki Indiában volt, és azért hívták meg Indiába, mert Amerikából nagyon sokan is mennek ki szolgálni Indiába, Európából is, és hirdetik ezt az egyszerű kereszténységet az indiaiaknak. És tömegével lépnek rá erre az útra, és mondják azt, hogy igen, én ezt kérem, én ezt szeretném. Ugyan a többiről nincsen szó. És amikor hazamennek, és elkezdenek Istenről beszélni, elkezdenek így Krisztusról beszélni, akkor elkezdik élni az életüket, a keresztény életüket, akkor azt tapasztalják, hogy kitagadják őket a családból. Azt tapasztalják, hogy másodrendű polgárok lesznek, és inkább a szenvedést látják, mint sem azt, amiről beszéltek, a sikerről, a szépségről és a jóságról. És azért mennek ki pásztorok, hogy utána ezekkel az emberekkel, vagy ezekkel az indiai pásztorokkal beszéljenek, és valahogy a valóságos evangéliumot bemutatni az indiaiaknak. De azt is látjuk, hogy mennyi hibát követett el, mennyi jellemhibája volt Dávidnak. Dávid nagyon sok dolgot jól csinál, de hát mégiscsak egy olyan király vált belőle, aki egy tökéletlen királyságot hozott létre. De létezik egy másik király, aki Dávidhoz hasonlóan szintén 33 évig uralkodott itt a földön. Szintén 30 éves korában kezdte el a nyilvános szolgálatát, és szintén a lábai elé voltak vetve az ellenségek, a hatalmasságok, és akinek szintén Jeruzsálem a királyságának a központja, igaz a mennyei Jeruzsálem. De neki a királysága még mindig áll. Sőt, azt olvassuk, hogy neki itt a földön is most megvan minden hatalma. Nem csak a mennyben, a földön is megvan minden hatalma. Dávid már meghalt, és Jézus Krisztus is ugyan már meghalt, de feltámadt a halálból. És Isten Krisztusban el tudta végezni ezt a tökéletes munkát, amit a Filippi levélben is olvasunk. Krisztusnak sikerült. És ezért, ha azt akarjuk, hogy Isten végezze el bennünk a jó munkát Krisztus Jézus napjára, akkor Krisztushoz kell mennünk. Senki más nem fogja ezt a jó munkát elvégezni bennünk. Be kell, hogy engedjük az életünkbe őt. Közel kell engedni a lelkünkhöz, közel kell engedni a jellemünkhöz Jézus Krisztust, és rá kell hagyatkoznunk. Csak neki fog sikerülni. Ha még soha nem szólítottad meg Krisztust, akkor tedd meg, hiszen ez a döntés, ez egy egészen új dimenziót nyit az életünkbe, hiszen elindul egy olyan folyamat, ami egy jó munka az életünkbe. Illetve hát azt gondolom, hogy Isten nem gyorsult fel úgy, ahogy a világ, és nem változtatta meg a munkáját sem, a munka stílusát, vagy a munka tempóját sem, hiszen ő egy örök Isten. Az örökké valóságot figyelembe véve a gyorsaságnak nem hiszem, hogy túl sok értelme van, vagy túl sok jelentősége lenne. Körülbelül olyan, mint hogyha az antigravitáció, hogyha fölmegyek az űrbe, mindegy, hogy 85 kilós vagyok, vagy 80 kilós vagyok, ott ez nem érződik. Ez egy folyamat, ami nem lehet gyors, nem lehet túl lassú se, pont olyan, amit Isten eltervezett. Egy példát szeretnék elmondani a végén, hogy egy ilyen vetületét, amikor úgy érzem, hogy Isten komolyan próbára tette a jellememet, vagy a személyiségemet, és ezen keresztül, hogy beleálltam, persze nem mindig álltam bele, de formált is. Ugye az IFI-t vezettem egy darabig, és ott volt egy tábor, talán a legelső volt a biciklis tábor, és hát a Laurával ez volt talán az első táborunk. Laurát megkérdeztem, hogy szóba hozhatom-e, azt mondta, hogy igen. És ezen az első táboron kiderült, hogy Laurával nagyon nem gondolkozunk egyformán. Fogalmakon ő is értett valamit, én is értettem valamit. Ugye elvileg én voltam ennek a tábornak a vezetője, az első tábor volt az életemben, és nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy előtte nem vezettem semmit, autót vezettem, ez volt maximum a dolog, és akkor hát ez volt egy ilyen első szárnycsapások. A Laurának meg tehát vannak gondolatai, tervei, hogy nézzenek ki dolgok, és nagyon nehéz volt így vezetni a csapatot. A harmadik napon én már azt mondtam, hogy hazamegyek, és vége van a tábornak, lefújjuk ezt a biciklizést, de a legutolsó napon azt megfogadtam, hogy Laurával együtt soha semmi más nem fog együtt közösen csinálni. És hát sokat beszélgettünk, meg azóta is dolgoztunk együtt, tehát talán sokkal könnyebb lett volna azt mondani, hogy köszi Laura, de meg vagyunk elegen a csapatban, meg minden, koncentrálj másra, de hát én nagyon örülök, hogy aztán folytattuk a munkát, persze voltak még más súrlódások is így ezen keresztül, de érzem és látom azt magamban, hogy ezáltal, hogy ezeket úgy elkezdtük átrágni, és megrágni, és átbeszélni, és meglátni benne valamit, amit Isten akart bennem is, és tudom azt, hogy Laurában is formálni, mert hogy sokat beszélgettünk róla. Ezeket máshogy nem tudta volna Isten átbillenteni bennem. Ez még mindig folyik. Nemrég kávéztunk Laurával, beszélgettünk, még néha előhozunk dolgokat, hogy próbáljunk kitisztázni mindent a kapcsolatunkból. De szerintem ez egy áldás, egy nagyon nagy áldás volt. Tehát azzal zárnám, hogy Isten jó munkájához idő kell, és ehhez nekünk türelem kell, és hogy nem kell elszaladnunk, nem kell a könnyebbik utat választanunk, mert az nem abba az irányba megy. Most az imádkozás előtt egy kis csendet szeretnék tartani, és arra kérdezitek, hogy egy kis leltár tartsatok a gondolataitok. Hogy milyen történések vannak az életetekben, milyen történés van az életedben, amit Isten használni akarhat valamire, ami egy olyan pont, amikor Isten formálni akar téged, és lehet, hogy nehéz beleállni, de esetleg bele kéne állni, és nem elsiklani fölötte. Isten hol és hogyan szeretne formálni? Istenem, hálás vagyok, hogy te vagy az Istenünk, és téged engedhetünk közel az életünkhöz, a lelkünkhöz. Köszönöm, hogy tudhatjuk azt, hogy egy szerető Isten vagy, és egy kegyelmes Isten vagy. Köszönöm azt, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük azt, hogy te egy munkát végzel bennünk, egy munkát akarsz elvégezni bennünk. Köszönöm, hogy ezáltal tudunk egyre közelebb kerülni hozzád jellemben, ezáltal tudunk egyre Krisztusiban gondolkozni, és ebből kifolyólag cselekedni is. És ezáltal tudjuk bemutatni neked itt a világban, bemutatni másoknak téged. Kérlek, Atyám, hogy lássuk meg ezeket a helyzeteket. Kérlek, hogy tudjunk alázattal hozzáállni, és hozzád állni, és tőled várni a megoldást, tőled várni a lépéseket, és az erőt is. Köszönöm, Atyám, hogy mindezt így közösségben tehetjük, gyülekezetben. Köszönöm, hogy itt is vannak szövetségesek, vannak barátok, és köszönöm, hogy ezt megoszthatjuk a problémáinkat, vagy mások szólhatnak, hogyha valami gond van. Kérlek, Atyám, hogy tudjunk így működni a te testedként, úgyhogy közben téged mutatunk be itt a világban. Amen.